A vörös postakocsi. Második rész.
Tessék, Rezeda úr, a leveles láda.
Igen. Igen, a leveles láda. Estella, tudja, hogy egykor én...
Egykor ön?
Akkor, amikor maga az iskolába járt. Akkor Pesten, a Papnövelde utcában lakott Bágyiné, a nevelőanyja. Ha jól emlékszem, a numero 4-ben.
Honnan tudja?
A copfja még hátul lelógott, és sohasem nézett ki az ablakon a Bágyiné házából, mert sűrű fonású vaskosarak voltak a régi módi belvárosi háza. Egyszer karácsonytájt gyászruhába öltözött.
A legszomorúbb karácsony. Akkor halt meg Döblingben az édesapám. Árva lettem, mint a vadgalamb.
Ott lépegetett minden reggel a belváros kanyargós utcáin. És gyászruhája örökös szemrehányás volt a végzet ellen. A tanuló, aki hónapos szobácskában lakott a Papnövelde utca környékén, sohasem nézhetett megindulás nélkül tipegő, kopogó lábai, tintás irkái és kopottas iskolás könyvei után. Az akkori ifjú tanulót nem is érdekelte más nő a városban, mint az, aki kolostorszobák imakönyvszagú csendességében növekszik.
A zárdában is vannak jókedvű, egészséges étvágyú hölgyek. Messziről szép elgondolni, hogy ott Krisztus menyasszonyai mellett földi férfiak titkos jegyesei térdepelnek, akik éppen olyan magasztos áhítattal gondolnak elevenvő legényükre, mint az apáca jelöltek az égire.
Nagyobb baj, kisiklás, halálos párbaj nem érheti az olyan férfit, akiért a zárdában imádkozik valaki. Az a bizonyos tanuló, akiről én önnek beszélek, sokszor ment el visszafojtott lélegzettel lábújhegyen a zárda mellett, hogy odabentről egy hangot meghallhasson. De sohasem jutott el hozzá a Szentlélek galambjának hangja. Százféle tervet megforgatott fejében, hogy bejuthasson a zárdába. Sokat szenvedett, mert rájött a sors igazságtalanságaira, a megfejthetetlen lakatokra, az elérhetetlen ábrándokra. Ez a tanuló szívesen adta volna oda az életét, ha...
10 év előtt történt. De hát miért mondja el ön nekem ezeket az ifjúkori emlékeket? Én már régen nem akarok apáca lenni, sem bál királynő. Csirkeültető falusi kisasszony vagyok, és nagyon jól érzem magam.
Nos, halad a munka, archeológus uram.
Uram,
figyelmébe ajánlom Alvinczy Miklós leveleit Rodostóból. Hát te, kismadarom.
Én is kíváncsi vagyok néhány régi levélre.
Nos, akkor nem is hívlak a céllövészethez. Már régen nem gyakoroltam magam a pisztolylövésben, melynek egykor mestere voltam. Vívni, lovagolni kell, nem pedig a szobában ülni.
Merre?
Erre. Erre felé legszebb a kilátás. Meg nagybátyámnak sem kerülünk szem elé. Közelít az ősz.
Közelít. és eszembe juttatja az akkori őszi napokat. Eszembe jut, hogy milyen rajongó voltam ifjúkoromban, mint valami muszka regényhős.
Azóta kitanultam az életet. Nem szabad semmit sem nagyon szeretni, mert meg kell válni tőle. Nem szabad kiadni sem érzéseinket, sem gondolatainkat, sem titkunkat. Mert az emberek visszaélnek vele. Körülnézünk egyszer, és azt látjuk, senkink sincs. Semmink sincs. Egyedül van az ember. Minden szobájában van egy pók, amely álmunkból fonalán felhúzogatja a mulattató gondolatokat, a kedves elképzeléseket, furulya hangú érzéseket. Az ember felébred. Hová lett a vágy onnan a szívből, ami még tegnap ott volt? Így érezheti magát a fürdőző, akinek ellopták ruháját a folyóparton.
Én már nem búsulok semmi után. Nem érdemes senkit és semmit megsiratni.
A fiatalságát? Az ifjúkori ideáljait sem.
Aki élt, annak legalább emlékei vannak, amelyeket nem vehet el tőle senki. Közönségesen, hadarva, habzsolva, lármázva, fecsegve, nyugtalankodva, vagy részegen, de élt, annak lehetnek emlékei. De én mindig csak ábrándoztam, amíg mások éltek. Nekem még csak egy készfogás sem jutott az életből. Mit sírassak? Miért legyek víg vagy szomorú?
Nekem van egy babonám. Az a boldogság, amelynek eléréséért nem szenvedünk, mit sem ér. Mindenért, ami van az életben, vérrel, könnyel kell előbb fizetni. Minden egyéb csak kalont, útszéli pipacs. Semmit sem kapunk ingyen. Mi tudjuk ezt, szegény falusiak, midőn a sötét zordon tél után végre elkövetkeznek az első tavaszi napok.
Igen. Boldog, aki az időjárás szerint változtatja a hangulatait. Mi ez?
Most gyakorolja magát nagybátyám a céllövésben.
És nem lát el idáig?
A park túl felén vagyunk. Én nagyon sajnálom magát. Mert egykor oly fiatal és rajongó volt. És mély fáradt, kedvetlen utazó lett.
Köszönöm ennek ezt a pár szót. Hozzá még így nem beszélt senki.
Nem, ez nem kell. Ez egészen felesleges. Ez nem tartozik a vendégszeretethez. Mióta szokás ebben a házban andalogni a ház hölgyeinek és vendégeinek? Szilveszter!
Igen!
Kérhetem a sógornőmet, Bágyiné ő nagyságát.
Hívom, nagy úram.
Már az iménti dolog sem tetszett a szobában. Persze, Esztella vigyáz a családi papírjainkra. Egész könyvtárakat raboltak már a tudósok. Te akkor is!
Hívatta, Eduard?
Nézd csak, nézd! Ez nem volt eddig szokásban nálunk. A ház fiatal nőtagjai elvonultak a szobájukba a vendégeskedés idején. Legfeljebb az étkedés idején jelentek meg. Ebben a házban nem szokás udvarolni, ábrándozgatni, kettesben andalogni. Itt eddig tiszteletben tartották kívánságaimat.
A Balatont nézegeti.
Estére majd a csillagokat. Te asszony vagy. Könnyebben megmagyarázhatod neki, hogy nem tűröm viselkedését. sőt, hálátlanságnak veszem.
Estella nem hálátlan. Ő a legjobb teremtés a világon.
Éppen ezért nem akarom, hogy olyan szavakat halljon, amelyek méltatlanok az ő lelkéhez. Én nem értelek téged. Hát te sohasem voltál fiatal nő. Nem hallottad a férfiak elejtett szavait, elfelejthetetlen sóhajait, alattomos szándékaikat nem tapasztaltad soha?
De Eduard...
Hallatlan vakmerőség ez itt. Jön egy sohasem látott utazó, és 5 perc múlva már a házhölgyeivel andalog a parkban. Mi történik itt? Lássuk, tudok-e még úgy célozni, mint valaha ifjú koromban? Nálad a kártya, Szilveszter?
Igen, nagy úram.
Tűzd a fára a szív királyt. Vigyázz onnan!
Talált! Szembetűnően talált!